Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, Isten hozott benneteket a hit iskolájának nyár előtti utolsó alkalmára. Örülök, hogy sokan eljöttetek, hogy együtt elmélkedjünk egy igen fontos témáról, amely főleg a mai 21. századi embert gyakran kétségek közt hagyja, mert nem mindenki tudja az egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy mi szükség van az egyházra, lehet-e hitelesen és igazán Jézushoz tartozni úgy, hogy valaki az egyházra nemet mond. És valljuk meg őszintén, hogy azért hála Istennek vannak szép számmal emberek, akik eljutnak arra, hogy Jézus az Isten fia, ő a megváltó, és hisznek benne. Jézus nagyságát elismerik, és a hit is megszületik a szívükben. De ezek közül az emberek közül jó néhányan aztán mégis azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, Jézust elfogadjuk, de az egyházból, hát abból inkább nem kérünk. Mert az túl intézményesült, túl bonyolult, túl bűnös, túl bürokratikus, túl szűklátókörű, túl visszataszító. Szerintem sokan vagyunk talán mindnyájan, ismerünk ilyen embereket, akik ilyen véleménnyel vannak az egyházról, és ezért távol tartják magukat. De ezen a mai estén nézzük meg, hogy vajon Jézus akarta-e, hogy legyen egyház, és hogy mi következik mindebből, illetve hogyha nem kérünk az egyházból, tudunk-e úgy hitelesen Jézushoz tartozni. 4 rövid gondolattal készültem. Az első az, hogy ha kinyitjuk a Bibliát, sőt, nem is kell egész ismeretlen vizekre evezni az evangéliumokat, ha olvassuk, akkor ezekből egyértelműen kiderül, hogy Jézus igenis akarta az egyházat. Ez az ő akarata, az ő szándéka, hogy legyen egyház. Fontosnak tartotta ugyanis, hogy a hívei egy közösségben legyenek, közösségben egymással, közösségben a mennyei atyával, hogy ne csupán individuumok imádják az egyigaz Istent, hanem a hívek közösségbe szerveződve egymást is erősítsék. Talán, sőt, biztos, hogy nem véletlen, hogy Jézus is csapatban, közösségben gondolkozott, és nem egyedül rótta Galilea és Júdea tájait, hanem az egyik első dolga az volt a megkeresztelkedése után, hogy apostolokat hívott meg, a munkatársait. Jézus csapatot épített, közösséget teremtett, mert azt érezte, hogy ő maga is így lesz erősebb, és így lesz igazán hiteles, ha nem egy egyedül vándorló prédikátor, hanem hogyha ott van a közösség körülötte. Engedjétek meg, hogy néhány közismert idézetet elevenítsek most fel az evangéliumokból, amelyek mind-mind arra utalnak, hogy Jézus akarta az egyházat, hogy ez az ő szándéka, hogy egyház létezzen. Ilyen például, amikor Jézus azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Jézus tehát kiterjeszti az ő hatalmát az apostolokra, és ezzel átad nekik valamit abból, amit ő is a mennyei atyától kapott, azt, hogy az apostolok Jézus nevében tudjanak tanítani, és így az ő követői, az apostolok követői, egyben Jézus követői is legyenek. Aztán egy pár mondattal hosszabb idézet, szintén közismert, Jézus mondja az apostoloknak, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Aztán egy szavakkal rájuk lehet, és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ugye ezzel az idézettel vagyunk ott, hogy látjuk, Jézus Krisztus megalapította a bűnbocsánat szentségét, a Szent Jónást, és ugyanígy itt is megfigyelhető, hogy ezt a bűnbocsájtó hatalmat, amit ő is a mennyei atyától kapott, továbbadta az apostoloknak, de nem azért, hogy megtartsák maguknak, hanem hogy ők is tovább tudják adni másoknak. Egyrészt a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatása során, tehát hogy megbocsássák, illetve hát nem ők, hanem hogy Isten megbocsájtását tudják közvetíteni sok-sok ember felé, illetve hogy aztán az apostolok kézrátétel által magát a hatalmat is továbbadják a későbbi püspököknek és papoknak. Tehát Jézus, amikor megalapította a gyónást, akkor ennek is úgy van értelme, úgy lesz ez kerek ez az egész, hogyha látjuk, hogy ő akarja az egyházat. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, amit Péternek mondott, Péter apostolnak. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz, meg lesz kötve a mennyben is, amit feloldasz, itt a földön fel lesz oldva a mennyben is. Hatalmat ad Péternek, akit kiemelt az apostolok közül, ő az első, a legelső, és rábízza, hogy Jézus közösségét vezesse. Aztán a keresztelés feladatát is rábízta az apostolokra. Menjetek, tegyétek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Feladatot adott tehát az apostoloknak, hogy a közösséget, az egyházat növeljék és terjesszék a hitet. Jézusnak volt népe, volt közössége, ő sem vonult egyedül. És ha őszinték vagyunk, akkor meg kell állapítsuk, be kell lássuk az evangéliumok olvasása alapján, hogy egy közösség nélküli, egyház nélküli Jézus nem létezik. Jézus maga is, amíg itt a földön élt, tanított, alkotott, ezt közösségben tette, ezt az egyházban tette. Jézus megígérte, hogy mindig egyházával marad, mindig övével marad, és azt is mondta, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházon. És hát, mit mondjak? Ez eddig bejött, ez így van. Itt vagyunk több mint 2000 évvel Jézus Krisztus születése után, és az egyház még mindig él. Az egyház van. Melyik az a nagy hatalom? Legyen az politikai hatalom, legyen az ország, legyen az valamilyen filozófia, amelyik ilyen hosszan fent tudott maradni. Hát akkoriban a római birodalom, amelyről azt gondolták, hogy legyőzhetetlen, amíg a világ világ az állni fog, hol van ma már? Sehol. De nem is kell ennyire messzire menni. Akár csak a 20. századot nézve is, itt Európát nézve, a hatalmak jöttek, mentek, egyik diktatúra a másik után, egyik háború a másik után, egyik ország határmódosítása a másik után, még országok is volt, hogy megszűntek, és újak alakultak, akár csak az elmúlt évtizedekben is. Mi az, ami állandó, mi az, ami ilyen sokáig fönnmarad? És Jézus egyháza? Igen. Pedig volt nehézség bőven, és van is. De az egyház áll. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta is. Azt hiszem önmagában az, hogy a katolikus egyház több mint 2000 éve létezik, egy óriási bizonyíték amellett, hogy Jézus áldása van rajta, és hogy Jézus akarja, hogy legyen az egyház. Egyszer valamilyen hivatalos iratot kellett intéznem még évekkel ezelőtt, már nem is emlékszem, hogy pontosan milyen ügy volt, mindenféle adatlapokat kellett kitölteni, és hát ugye a hivatalok hát nem mindig vannak arra felkészülve, hogy egyházi terminológiát használjanak az űrlapokon, úgyhogy mint intézmény, mint cég kaptam egy űrlapot, hogy töltsem ki, hát cég neve, katolikus egyház alapításának éve, na most erre mit írjak, Krisztus után 33, aztán mondták, hogy ez így nem lesz jó, hát most mit írjak be, és akkor hát nem tudom, beírták, hogy nem tudom, 1960 vagy 70 valahány, amikor éppen valamelyik állami hivatal bejegyezte a katolikus egyházat. De hát talán ebből is látszik, hogy mennyire megmosolyogni való, hogy az állami apparátus, hát itt tudom, néhány évtizedre, na jó, egy fél évszázadra visszamenőleg itten fel tudja ezt kutatni, vagy akkortól vannak ilyen rendszerek, de hát mi ez a 2000 évhez képest? Jézus kéréseket is megfogalmazott. Kéréseket megfogalmazott, amelyek szintén fontosak az egyházzal kapcsolatban. Azt mondta Jézus, azt kívánta, hogy a tanítványai legyenek egyek. És ez nagyon fontos. És ebből Székely János püspök atya, akinek a gondolatai alapján tartom ezeket az estéket, azt a következtetést vonja le, hogy új egyházakat, új gyülekezeteket alapítani Jézus akarata ellen van. És egyet kell, hogy értsek, mert Jézus azt akarja, hogy az egyház egy legyen. Tehát minden egyházszakadás, minden új alapítás nem az egységet szolgálja. Jézusnak nem az a szándéka, hogy nem tudom, hogy sokszínűek legyünk, és akkor az egyik egyház így, a másik egyház úgy. Nem, ő azt akarja, hogy egyek legyünk. Az, hogy most nem vagyunk egyek, és hogy a keresztény egyházak elég sokan vannak, főleg, hogyha az új protestáns kisegyházakat is beleszámolom, akkor ez nem azért van, mert Jézus ezt kifejezetten így óhajtja, hanem nekünk embereknek a gyarlóságunk miatt. Mi katolikusok sem vagyunk tökéletesek, messze nem, és biztos, hogy a történelem folyamán okot is adtunk arra sokszor, hogy az egyház emberi arcában csalódjanak a követők, de akik nem az egyházat akarták jobbá tenni, hanem inkább új egyházakat alapítottak, ők sem Jézus akaratát követték. Nem ez az Úr akarata, hogy mindenki a kis privát egyházát megalapítsa. Ő azt akarja, hogy egyek legyünk. És ezért imádkozunk most is a misében, a mi atyánk után, Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézz, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ezért imádkozunk minden misében, hogy mi, Jézus követői, felül tudjunk emelkedni a megosztottságon, a történelem okozta sebeken, a félreértéseken, és hogy újra egyek tudjunk lenni. Hogy ez mikor következik be, hogy bekövetkezik-e itt a földön, én nem tudom, de imádkozni és tenni érte mindenképp feladatunk. Ennyit tehát az első gondolatomról, hogy Jézus akarta, hogy legyen egyház. A második érvem onnan indul, és azt húzza alá, hogy az ember alapvetően lényegét tekintve társas lény. Tehát nem úgy vagyunk megteremtve, hogy mindenki a maga kis zárt burkában, szobájában leélje az életét, és ne lépjen soha interakcióra többi emberrel. Eleve gondoljunk bele, hogy megszülettünk. Hát egy édesanya szült bennünket. Ő tanított megbeszélni, mosolyogni, szeretni. Ahhoz, hogy éljünk, ahhoz, hogy megtanuljunk dolgokat, ehhez is szükség van egy másik emberre. És talán már innen közelítve is világossá válhat, hogy az ember lényegéhez tartoznak a kapcsolatai. Nem nagyon tudok elképzelni olyan embert, akinek nincsenek emberi kapcsolatai. Az az ember, akit ledobnak egy lakatlan szigeten, hogy élj ott egyedül, előbb-utóbb megbolondul. Nem arra vagyunk teremtve, hogy egyedül éljünk, hanem arra, hogy közösségben legyünk, hogy emberi kapcsolataink legyenek. És innen nézve érthető, logikus és következetes dolog, hogy a hívek, a Jézust követő hívek is egy közösségbe tömörüljenek, és ne csak privát módon mindenki a maga módján legyen vallásos, hanem egyházban. A tudás, a kultúra, a művészet mind-mind olyan dolog, amit elődeink ránk örökítettek. Tehát ma, amikor megszületik egy gyermek, elvégzi az iskolákat, és nagyon okos, ezért elmegy egyetemre, hát nem ott kell hirtelen feltalálni azokat a dolgokat, amiket már több száz éve feltaláltak. Nem nulláról indul a tanulás, hanem hát az egyetem, az oktatás, a tudományos világ mind-mind felhasználja azokat a dolgokat, amelyeket az előző generációk már kikutattak és felfedeztek. Ugyanígy a művészetekben, hát milyen jó, hogy meg tudunk csodálni több száz évvel ezelőtti műalkotásokat. A vallás is ilyen. Elődeinktől tanuljuk a vallást, társadalmi közvetítéssel kapjuk a vallást, nem nulláról kell induljunk, van mibe kapaszkodjunk. Az ember tehát lényegileg társas lény, és éppen ezért fontos neki, hogy közösségben tudja megélni a vallásosságát is, hiszen ez a mód az, amelyre teremtett bennünket a Jóisten. Harmadik gondolatom. Ez nagyon érdekes lesz, mert hogy azt szeretném kicsit kifejteni, hogy a Biblia, messzebbről kezdem, tehát ha most valaki idejön, és azt mondja nekem, hogy őt nem érdekli az egyház, őt csak a Biblia érdekli. Akkor azért megkérdezném tőle, hogy és ugyan miért gondolja, hogy ez a Biblia, az a Biblia, honnan jött ez? Tehát, kedves testvéreim, a Szentírás jó nehéz. De ez nem a mennyből pottyant le. Isten nem ilyen bekötött könyveket dobált le a mennyből, hogy olvassuk. A Biblia maga, a születése, a keletkezése elképzelhetetlen egyház nélkül. Mert van csomó írás. És az egyháznak, a hívek közösségének kellett eldönteni, hogy melyek azok az írások, amelyeket tényleg a Szentlélek sugalmazott, és ezért helyük van a Szentírásban, és melyek azok, amelyek nem isteni sugallatra íródtak, nem Isten szavát közvetítik, és azokat nem tették bele a Szentírásba. Tehát maga a Biblia léte elképzelhetetlen az egyház nélkül. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát Isten is embereket szólított meg, a szívükbe írta az üzenetét, akik aztán ezt papírra vetették a Szentlélek sugalmazása szerint, és az egyház volt az a hívek közössége, amely eldöntötte, hogy mely könyvek kerüljenek bele a bibliai úgynevezett kánonba, a bibliai könyvek jegyzékébe. Tehát előbb volt az egyház, és utána a Biblia. Másképp nem lehet ezt értelmezni. Mondom ezt a szakkifejezést, kánon. Ezt jó megjegyeznünk, a kánon azt jelenti, nem csak azt, hogy kánonban éneklünk valamit, amit Melinda és Viktor megtanítanak nekünk, hanem a kánon, ahogy említettem, az a Biblia könyveinek a jegyzéke, a tartalomjegyzék. Egy lista, amely felsorolja, hogy mely könyvek tartoznak a Bibliába. És ez a kánon, ez sem lett így egyszerre, ez sem küldte le postagalambbal az Úristen a mennyből, és némileg alakult is a történelem folyamán, de könnyű belátnunk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi van a kánonban. Az Ószövetséget nézzük először. A kereszténység ugyanis a zsidóság eredeti kánonját vette át, amely 45 könyvből állt. Ez a 45 könyvből álló kánon tartalmazza a legkésőbbi könyveket is, például Tóbiás könyvét, Makkabeusok könyvét, Sirák fiának könyvét, a Bölcsesség könyvét. És ezek a könyvek, ezek nagyon izgalmasak abból a szempontból is, hogy ezek jól összekötötték az Ószövetséget Jézussal. Csak két példát említek, amely ezekben az utolsó könyvekben szerepel, és amely újdonság az Ószövetségben, és amely előrevetíti Jézus tanítását. Az egyik Tóbiás könyvében olvassuk a jó cselekedetek fontosságát, ahol egyértelműen le van írva, hogy tegyetek jót, és hogy a jó cselekedeteknek van értelme. A másik legalább ennyire fontos, a Bölcsesség könyvében is van rá utalás, de a én kedvenc helyem az a Makkabeusok második könyve, ahol az van leírva, hogy jó dolog a halottakért imádkozni. És az is, hogy van örök élet. Ez a zsidóságban nem volt egyértelmű. És nagyon izgalmas, hogy maga a zsidóság Krisztus után 90 körül megváltoztatta a saját kánonját, és ezeket a késői könyveket kivették belőle, de pont az volt az egyik ilyen motiváció, hogy a kereszténységtől minél inkább elhatárolódjanak. Tehát azért vették ki ezeket a késői könyveket, mert ezek mind abba az irányba vitték az írásokat, a mi Ószövetségünket, amely nagyon így Jézusra volt kihegyezve, és mivel a kereszténységet a zsidóság egy vadhajtásának tekintették, és az ellen akartak küzdeni ezért, ezeket a késői könyveket szépen kiszedegették a kánonból, hogy azok a régebbi írások maradjanak benne, ahol nem ennyire egyértelmű az előkészítés Jézus művére. És így lett a zsidó kánon 7-tel kevesebb. Aztán ugorjunk egyet az időben. Luther Márton 1519-ben a lipcsei dispután nem szakmai okokból, biblia tudományi okokból, hanem dogmatikai okokból, tehát az ő új hit tanának akarta megfeleltetni a Bibliát, ami kicsit fából vaskarika, hogy az ő teológiájához akarta passzintani a Bibliát, és ezért kivette ő is ezt a 7 ószövetségi könyvet, mert például Luther teológiájába nem fért bele az, hogy amit a második Makkabeus könyvben olvasunk, hogy a halottakért van értelme áldozatot bemutatni. Mert ugye Luther tagadja a tisztítótüzet. Na most, ha ő nem hisz a tisztítótűzben, akkor hát nincs értelme a halottakért imádkozni. Mert ha nincs tisztítótűz, hát akkor valaki vagy a mennyben van és üdvözült, ő érte már minek imádkozzunk, ő már a legjobb helyen van, vagy pedig valaki elkárhozott és a pokolban van, ő rajta meg semmilyen imádság nem segít. Az, hogy van értelme imádkozni a halottainkért, annak egyedül azért van értelme, és ehhez katolikusnak kell lenni, hogyha van tisztítóhely, ahol az imádságaink, a jó cselekedeteink, a lemondásaink, a búcsúink segíthetnek annak a léleknek, akiért felajánljuk, hogy szenvedései megrövidüljenek, gyorsabban tisztuljon a lelke, és minél előbb bekerüljön a mennyországba. Máskülönben nem lenne értelme a halottakért való imádságnak. És mivel Luther a tisztítótüzet kivette a teológiájából, ezért ő úgy látta jónak, hogy akkor azokat a könyveket is kiveszi a Bibliából, amelyek ezt támasztanák alá. Ezt a 7 könyvet, amelyel rövidebb a protestáns Biblia, ezeket hívjuk deuterokanonikus könyveknek, másodlagosan kanonizált könyveknek. Van egy olyan magyarázat, hogy azért vette ki ezeket, mert hogy ezek nem héberül íródtak, hanem görögül. Ez nem teljesen igaz. Az a része igaz, hogy görögül maradtak fenn. De miért maradtak fenn görögül? Mert már a zsidók Krisztus után 90-ben is kivették a kánonból, és onnantól kezdve nem tartották fontosnak másolni. Elvesztek a héber szövegek, de például a Sirák fiának egy része megmaradt héberül. Tehát nem nyelvi, hanem dogmatikai volt azok. No, bocsánat, ha túl mélyre belementem. Térjünk vissza a fővonalhoz. Még egy rövid gondolat, de ez már könnyen érthető lesz. A hosszú kánon, tehát a 45 ószövetségi könyv, amelyben a deuterokanonikus könyvek is benne vannak, tehát ahol Sirák fia, bölcsesség, Makkabeus, ezek is benne vannak, annak olyan nagy volt az ereje, és máig olyan nagy, hogy Luther idejétől egészen 1827-ig a protestáns bibliákban is általában benne maradt ez a 7 könyv, csak függelékbe tették. Tehát, hogy nem a helyén volt, hanem vagy az Ószövetség után, vagy az egész Biblia után melléklet, függelék, kiegészítés. És ma újra előtérbe kerül úgynevezett ökumenikus fordítások kiadásakor, hogy még a nem katolikus bibliákba is beleteszik a 7 kihagyott ószövetségi könyvet, tehát valami fajta érzék vagy hiányosság mégiscsak mutatkozik. Az új szövetség kánonja a második században már megszületik, ott is kialakult az a 27 könyv, amelyet ma az új szövetségnek tartunk. Előtte egy Markion nevű úriember javasolta azt, hogy legyen az új szövetség csak a Lukács evangéliuma, meg 10 páli levél. Az akkori egyház ezt nem így akarta, és lett a 27 könyvből álló új szövetség. Elmerültem kicsit a részletekben, sokat tanultam Székely János püspökatyától, mert neki a Biblia tudományok a szakterülete, és vágyva vágyik rá, hogy megossza a Hitkapujának olvasóival, úgyhogy én is épülök belőle, eszembe jutnak a saját biblikus tanulmányaim. De egy szónak is száz a vége, tehát miért mondtam el ezeket, miköze ennek a témánkhoz, az egyházhoz? Röviden. A Biblia könyveit az egyház ismerte fel. És ha őszinték vagyunk, akkor aki nem hisz az egyházban, mivel magyarázza vajon, hogy miért pont ezek a könyvek vannak a Bibliában? Nem tudja megmagyarázni, mert ehhez hinni kell az egyházban. A Biblia, kedves testvéreim, az egyház nélkül értelmezhetetlen. Mert nem így hullott le az égből bekötve, hanem az egyházra volt szükség ahhoz, hogy összeálljon, hogy mely könyvek tartoznak bele. Ez is egy érv, tehát az egyház ellen. És elérkeztünk utolsó rövid gondolatomhoz. Ez pedig arról szól, hogy az egyház egyetemes, úgy is mondhatnánk, hogy katolikus, mert ez a szó, hogy katolikus, ez azt jelenti, hogy egyetemes, és a katolikus jelző, ez nem egy későbbi, ez nem Luther idejében, vagy a nagy egyházszakadás idejében keletkezett, hanem már nagyon korán, a második századnak is a legelején, antiochiai Szent Ignác írásaiban, a 110-es években felleljük, hogy az maga Ignác az egyetlen keresztény egyházat katolikusnak nevezte. Azért, mert az egyház egyetemes, az egyházat nem ember alapította, vagy nem egy átlagos ember, hanem maga Jézus Krisztus, az Isten fia, és az egyház 2000 éve lényegét tekintve változatlanul létezik, a Szentlélek vezetésével pedig növekszik. Kedves testvéreim, egy utolsó rövid történetet hoztam. Egy francia ateista ember egyszer betévedt egy zsúfolásig tele templomba. Éppen szent mise volt. Az öreg pap hangját alig lehetett érteni. De amit meg lehetett érteni, az is többé-kevésbé értelmetlen és antipatikus volt. Az intelligens, hitetlen ember döbbenettel állt ott, és magában azt mondta, itt van ez a rengeteg ember a templomban. Biztos, hogy nem a pap miatt jöttek. Alig hallani, amit mond, öreg már, nem vonzó, kicsit össze-vissza beszél. Miért vannak itt mégis az emberek? Akkor megértette, hogy itt valami másnak is kell lennie. Vagy talán úgy is mondhatnánk, hogy valaki másnak is kell lennie. Kedves testvéreim, az egyház több, mint egy egyesület, több, mint egy klub, több, mint egy alapítvány, több, mint egy jótékonysági szervezet. Az egyház a Jézusban hívők közössége, azok, akik hiszünk az Úrban, Jézus Krisztusban, és akik szeretnénk ezt a hitünket közösségben gyakorolni, és együtt menni, együtt járni az élet útján. Egy legutolsó kis történet, ami most jut eszembe, és szeretném elmondani. Vannak, akik azt mondják, hogy hát ők azért nem jönnek vasárnap szentmisére, mert hogy ők sokkal jobban tudnak a természetben imádkozni, és inkább elmennek kirándulni. Vagy van, aki azt mondja, hogy hát én otthon is tudok imádkozni, minek jöjjek el a templomba. Úgy gondolom, hogy ők lemaradnak valamiről, és kimaradnak valamiből. Mert igaz, hogy otthon is nagyon jól lehet imádkozni. Igaz, hogy a természetben nagyon jól fel lehet fedezni a Jóistent, de mindez nem pótolja azt, hogy a szentségekben lehet részesülni, áldozni, gyónni lehet a szentmiséken, és azt, hogy együtt hittestvéreinkkel tudjuk dicsérni az Istent. Ezeket semmi más nem tudja pótolni. Adjunk hálát azért, hogy katolikusok vagyunk, adjunk hálát azért, hogy van anyaszentegyházunk, adjunk hálát azért, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy egymást is erősíthetjük, és így követhetjük Jézust. Kedves testvéreim, ahogy Melinda már említette, már most elárulom, legközelebb szeptember 12-én találkozunk a hitiskolájára. Természetesen fogjuk még hirdetni, lesznek plakátok, szeretnénk majd új embereket is megszólítani, ti is bátran vigyétek a hitiskolájának hírét, hiszen a tanévnek ugyan vége, de ahonnan abba hagytuk, onnan fogjuk folytatni. Egy kis kedvcsináló, mivel folytatjuk szeptembertől. Szeretnénk a kegyelem forrásairól beszélni. Arról, hogy Krisztus köztünk maradt, hogy vannak szentségeink. Aztán az erkölcsről lesz szó, a 10 parancsolatról, a szabadságunkról, a boldogságunkról, a bűntudatról, a keresztény erkölcsi alapelvekről, a társadalmi tanításról. Talán az egyik legizgalmasabb rész jövőre az lesz, amikor az egyház bűneiről lesz szó, a keresztes hadjáratokról, az inkvizícióról, a bűnös és szent egyházról. Végül a hitiskoláját, hát, hadd mondjam így, egy kitekintéssel fejezzük be, arra nézve, hogy mi vár ránk halálunk után, milyen lesz az örök sorsunk, mire alapozzuk az örök élet reményét. Úgyhogy bízom benne, hogy szeptembertől mindannyiatokkal folytatni tudjuk ezt az izgalmas utat, Jézus tanításának minél mélyebb megismerését. Most pedig, szokás szerint, szentségimádásra marasztallak benneteket. Talán ez a mai szentségimádás alkalom arra is, hogy hálát adjunk egyházunkért, hálát adjunk azért Jézusnak, hogy nem hagyott minket egyedül, hanem hittestvéreket adott nekünk. Hálát adhatunk azért, hogy van pápánk, vannak püspökeink, vannak papjaink, akik mutatják az utat. Hálát adhatunk azért, hogy vannak templomaink, ahol összegyűlhetünk. Hálát adhatunk azért, hogy közösségben követhetjük az ő tanítását. Áldott estét, jó imádságot és szép lelket és testet feltöltő nyarat kívánok mindnyájatoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!